hogyan született meg bennetek az elhatározás, hogy a leporoljátok a református énekeskönyv különböző zsoltárai dicséreteit, és új köntösbe ültetitek zeneileg? Ez egy saját elhatározás volt, vagy van köze ennek az erdélyi IKE felhívásához, amiben hasonlót kértek a különböző erdélyi református fiataloktól? Szóval erre a felhívásra készítettétek ezeket, vagy ti amúgy is már belevágtatok ebbe?
Volt külső hatás ebben az indítatásban, mégpedig egy dicsőítő kihívás, ami az IKE felhívása előtt került ki, és mi már akkor úgy döntöttünk, hogy énekeskönyvi éneket dolgozunk fel. Erre az IKE felhívása pont jókor jött, de az csak folytatta a mi elindított folyamatunkat, mármint a mi munkánkban. Ugye arra is válaszoltunk, ott is beküldtünk egy dalt, de ezt függetlenül a két kihívástól mi továbbra is folytattuk, úgyhogy nekünk ez most már egy ilyen állandó projekt lett, ami attól függetlenül, hogy lesz-e kihívás a jövendőben vagy nem, mi folytatni fogjuk.
Tudom, hogy Jézus él, tudom, hogy ő segít.
Segítsetek nekünk egy kicsit elmagyarázni, értelmezni, hogy mi is pontosan, amit csináltok. Itt közben a hallgatók már hallottak egy részletet az egyik feldolgozásotokból. Hogyan lehetne ezt stílusilag elnevezni? Mi az, amit ti csináltok?
Stílusilag meghatározni azt hiszem, hogy úgy lehetne, hogyha újszerű feldolgozásnak neveznénk, és a stílus konkrétan, amelyben feldolgozzuk, az a ragtime. Mi a feldolgozást és az együttzenélést azt nem most kezdtük el, de ez a ragtime feldolgozás, ez egy újszerű dolog nekünk is, és hát abból indult, hogy láttuk azt, hogy az első dalnak milyen nagy sikere volt, és hogy az emberek erre szomjaznak, hogy az embereket érdekli, és szívesen hallgatják az ilyenfajta feldolgozásukat, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy akkor ezt érdemes folytatni, és ragtime-ban megpróbálni feldolgozni minél több énekeskönyvi éneket.
Azok kedvéért, akik nem annyira elmerültek a zenei irányzatokban, mi az, hogy ragtime? Mi az ismertető jelen? Honnan ered ez? Mi ez?
A ragtime a jazznek egy korai változata, és hát ugye több verzióját is ismerjük. Van kocsmai szalon verziója, hát az amerikai western filmekben szoktuk ezt hallani, ugye, amikor egy magányos zongorista egyedül játszik. Ez a honky-tonky változata a ragtime-nak, de a ragtime-nak van olyan változata is, ami klasszikus zenei szintre lett emelve. Ezt Scott Joplin és George Gershwin mindketten fantasztikusan művelték, úgyhogy innen lehet ismerős a ragtime a hallgatóknak.
Jöjj, királyom Jézusom, szívem imen megnyitom, a gonosztól óv te meg, meg ne roncson engemet, gyógyítsd meg sok nyavaján, enyhé szívem bánatán, kétség gond, ha gyötörnek, bíztasnád száll létemet, a keresztet adott, adj hozzá alázatot, hordjam újjad csendesen. mint egykor te mesterem, majd a véged ér a hoz, s megpihentedni akarsz, megragadom jogodat, Spenyországot bírfogat, megragadom jogodat, Spenyországot bírfogat.
Hogyan jött nektek, hogy ehhez a műfajhoz nyúltok? Tehát, hogy volt már közös próbálkozásotok, vagy más dalokat énekeltetek ilyen műfajban, vagy egyszerűen ültetek a zongora fölött, gondolkodtatok, hogy hogyan lehetne ezeket a református énekeket egy kicsit új köntösbe varni, és a valahanyadik próbálkozásra a Ragtime mutatott jól, vagy hangzott jól? Hogy hogyan születtek meg ezek a feldolgozások?
Ilyen műfajban még nem dolgoztunk fel a keresztény dalokat, viszont azért mondom, hogy keresztény dalok, mert Attilával már régóta dolgozunk fel ifjúsági keresztény dalokat, és most kezdtünk el foglalkozni gyülekezeti énekekkel. És azt gondolom, hogy általában azért Attila adja meg az irányt, főleg úgy érzem, hogy a gyülekezeti énekek feldolgozásában ő kezdett el ebben az irányban haladni, ugye neki elég nagy múltja van ilyen téren, tehát így a zenei tudás azért elég keményen megvan ebben a stílusban.
Mesélj arról, kérlek, hogy hogyan született, mondjuk az első, egyrészt melyik volt az elsőjének, és hogyan született ez meg? Tehát akkor Attila volt, aki kitalálta a zenei részét, és akkor kérte, hogy énekeld rá a szöveget, vagy hogy?
A dicsőítő kihívás az Attilának szólt elsősorban, és Attila így vont be engem is, meg ugye mi azért elég gyakran zenélünk együtt, és talán mondhatom azt, hogy Attilának a játékának én vagyok a hangja, így természetesen Attila dolgozta fel az első dalt, és általában az váltja ki azt, hogy én is milyen stílusban énekelem le az adott dalt.
Meséljétek el a hallgatóinknak, hogy egyébként ti, amikor nem ezekkel a feldolgozásokkal foglalkoztok, akkor mi a foglalkozásotok, hogyan kötöttök a református egyházhoz?
Végzettségemet tekintve én zongorista vagyok, és foglalkozásomat tekintve a Kolozsvár Felsővárosi Református Gyülekezetnek vagyok a kántora. Én azt gondolom, hogy ezt a kettőt nagyon szépen és nagyon jól lehet kombinálni. Innen is jött ugye az ihlet, hogy énekeskönyvi ének legyen, és ne ifjúsági dal ezúttal. Én már a mostani kántori állásom előtt is kántorizáltam, másfél évig voltam a Marosvásárhelyi Szabadság utcai gyülekezet kántora, és ez a pár év alatt egy olyan bensőséges kapcsolatom épült ki a református énekekkel, ami által úgy éreztem, hogy most talán megtehetem azt, hogy ezekhez a dalokhoz nyúlunk, és ezeket dolgozzuk fel.
Én pedig úgy szintén a kolozsvári gyülekezetnél vagyok alkalmazva, ifjúsági munkát végzem.
És a gyülekezeten belül hogyan fogadták ezeket a feldolgozásokat?
Azok, akik hangot adtak neki, azok nagyon jól fogadták, és hát valószínű, hogy van olyan is, aki nem adott hangot a tetszésének, mert nem tetszett. Két lehetőség van mindig a feldolgozások kapcsán, vagy tetszik, vagy nem tetszik az embereknek. Itt viszont ami nagyon fontos az, hogy elsősorban mi ezt nem a gyülekezeti életre szántuk, vagy nem a liturgiai éneklés kicserélésére, hanem ezeket a feldolgozásokat mi az énekeskönyvi énekek népszerűsítésére szántuk. Így, hogyha az ember jól tudja kezelni és megérti, hogy igazán mi is a hivatása ezeknek a feldolgozásoknak, akkor azt hiszem, hogy el tudunk tekinteni attól, hogy most éppen egy énekeskönyvi énekről van szó, és hogyha nem a templomon belül énekeljük, akkor azt hiszem, hogy el tudunk tekinteni a klasszikus formától is, és örülni tudunk annak, hogy ez most egy más feldolgozásban hangzik el.
És hogyan gondoljátok, hogy ez népszerűsítheti a gyülekezeti énekeket, éneklést olyanok szemében, olyanok tekintetében, akik amúgy ott vannak az istentiszteleteken, mondjuk fiatalok, de nem ez a forma, mondjuk az orgonás énekkísérlet az, ami az első számú a szívükben. Tehát nekik megmutatni, hogy egyébként micsoda kincs ez, és így is el lehet énekelni, vagy akár egyházon kívül álló embereknek is úgy gondoljátok, hogy ezzel be lehet mutatni magát a dalt is, meg persze a tartalmát is, mert hogy nyilván az nagyon fontos egy egyházi dalnál, hogy milyen szövege van, milyen üzenete van.
Szerintem mind a kettő nagyon fontos, és mi mind a kettőt szeretnénk ötvözni. Ugye egyrészt azok a fiatalok, akik ott vannak, azok a fiatalok többnyire olyan közegekből jönnek, ahol inkább ifjúsági dalokat énekelnek, emiatt nem ismerik az énekeskönyv énekeinket. Azt gondolom, hogy ez egy bizonyos gátat is felépíthet a fiatalokban, hogy akkor, amikor az istentiszteletek rendjén éneklünk, akkor nem ismerik az énekeket. Azt hiszem, hogy ezek a feldolgozások pontosan ezt a célt szolgálják, hogy a fiatalok, amikor istentiszteleten hallják meg azt az éneket, akkor az ének ismerős legyen, és egy ismerős közeget teremtsen köztük és az istentisztelet között. Így ezáltal ők is otthonosabban mozognak a liturgiai éneklésben. Másrészt a világi közönség, én azt gondolom, hogy ha szól az örömüzenet, hogyha szól az evangélium, még akkor is, hogyha énekelve van, akkor a feldolgozás megtette a célját. Nagyon sok emberhez jutott el, minket is meglepett, hogy milyen sok ezer megtekintés volt. Én azt gondolom, hogy ez több, mint amit mi vártunk bármelyik feldolgozástól. Nekünk nem ez volt a célunk, hanem csak egyszerűen az, hogy közelebb hozzuk mind a fiatalokhoz, mind a világiakhoz ezeket az énekeket, és természetesen ennek az a velejárója, hogy ezáltal az igét is hirdetjük, ami az énekeken keresztül megszólal.
Említetted, hogy meglepett benneteket a különböző felvételek sok ezres megtekintése és terjedése, de ez motivált benneteket arra, hogy ezt folytassátok, hogy még többet készítsetek, még jobban átgondoljátok, lelkesített benneteket, hogy érdemes ezt folytatni?
Természetesen nagyon motiváló volt, illetve örültünk, hogy tudunk vele nyújtani, hogyha fogalmazhatok így, és nem mellesleg így elég tartalmasan tehet el a karantén per időszakunk.
Mert hogy az egész egyébként innen indult, hogy sok szabad időtök volt a koronavírus járvány miatti kényszerű otthonmaradásból, és akkor indítottátok ezt?
Azt hiszem, hogy nem ez volt a kiváltó oka, de nagy mértékben segített rajta, ugye rengeteg szabadidőnk volt, és hát igyekeztünk hasznosan eltölteni. Az első feldolgozás után akkor úgy döntöttünk, hogy érdemes ezzel foglalkozni, és ahogy elkezdtük az énekeket feldolgozni és feltenni bármilyen internetes felületre, azt láttuk, hogy ezeknek sikere van, és hogy érdekli az embereket, és nyilván akkor nekünk is egy külön motiváció volt, ahogy Merci is mondta, az, hogy akkor még jobban és még többet dolgozunk rajtuk, illetve hát a minőség az mindig nagyon sokat számít, és ez az időszak azt hiszem, hogy több jót nyújtott számunkra, mint rosszat.
Siessetek, hamar lejár, kegyelme már, régóta vár, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt, ha elkésed, mi lesz veled, hogy mented meg a lelkedet? Lezárul a kegyelmi út, lelked örök a lába jut. Elszáll a perc az életed, ma még ha jössz, elérheted. Ne kísd tovább, ne várj tovább, ma kérd atyát, bocsánatát. Ne késd tovább, ne várj tovább, ma kérd atyát, bocsánatát.
Én is úgy tapasztaltam, ahogy figyeltem a YouTube-os, meg Facebook-os megosztásokat, akár a saját ismerőseimnél is, hogy mindenkinek nagyon tetszett, de egy olyan kommentet találtam a YouTube csatornátokon, amiben valaki azt fogalmazta meg, hogy szerint neki nem tetszik a feldolgozás, és azért nem, mert hogy valami ilyesmit írt, hogy magamutogatásnak tartja ezt a műfajt, azt, ahogy elhangzik az ének, és azt, ahogy ez az egész előadásmód megtörténik. Egyrészt nekem tetszett, hogy nem töröltétek ki ezt a kommentet, másrészt pedig kérdezem, hogy mit gondoltok egyébként mondjuk erről a kritikáról, hogyha valaki ezt fogalmazza meg veletek szemben?
Én az énekrészhez szólnék hozzá, már pedig csak annyit, hogy elég nehéz ilyen stílusban úgy énekelni, hogy közben ne élvezzem, és ez ne látszódjon rajtam. Lehet, hogy erre is gondolt, mert azt hiszem, úgy emlékszem, hogy ez az ének pont egy kicsit pörgősebb ének volt. Hát igen, a másik részéhez meg inkább Attila tudna hozzászólni.
Igen, hát szándékosan nem töröltük a kommentet, ugye én azt gondolom, hogy teljes létjogosultsága van ott lenni, és ezzel számolni kell, tehát vélemények lesznek, lesz, akinek nem tetszik, Én teljesen jogosnak érzem azt, hogy van olyan, akinek nem tetszik. Ez nem probléma. Ilyenkor ugye a kritikát hallva és olvasva mi mindig elgondolkozunk azon, hogy valóban túljátszottuk-e, vagy valóban hibáztunk-e. Egy vélemény alapján most ez a legnagyobb jó indulattal mondva, tehát a statisztikákban úgy számolnak, hogy amikor egy rossz szám esik be, az hiba a rendszerben. Én most nem azt mondom, hogy ez hiba a rendszerben, hanem azt, hogy egy vélemény a sok másik jó mellett azt gondolom, hogy természetes, hogy ott van, és mi nem arra próbálunk építeni, hanem arra, akinek ugye tetszett. Így próbáljuk azt is szűrni, hogy valóban hibáztunk-e. Én azt hiszem, hogy nem hibáztunk akkor, amikor így dolgoztuk fel. Aki ismer minket, az tudja, hogy mi ezt nem magamutogatás céljából tettük, és azt hiszem, hogy tiszta lelkiismerettel mondhatjuk, hogy itt tényleg csak az volt a cél, hogy népszerűsíteni ezeket a dalokat.
Hogy hozzak egy párhuzamot, én ahogy nézem a videóitokat, meg ahogy erről a kritikának a feloldásáról beszéltek, az jut eszembe, hogy a gospel zenében mennyire átjön, hogy akik éneklik, azok mennyire örülnek, hogy ezt énekelhetik, mennyire hiszik, miről énekelnek az örömhírt, és valami hasonlót látok bennetek is, szóval, hogy nem magamutogatást, hanem azt, hogy szívesen csináljátok, és örömmel adjátok tovább azt, amiről beszéltek.
Így van, hát végül is a cél az, hogy azt hiszem, azt is szeretnénk megmutatni, hogy mi reformátusok nem csak szomorú és komor emberek vagyunk, akik ott ülnek búsan a templomban, és aztán hazamennek szomorkodni, hanem ezek az énekek valóban örömüzenetet hordoznak, ezek az énekek valóban arról szólnak, hogy hát mi értelme lenne, hogyha az ember nem tud örülni neki, és azt hiszem, hogy a boldogság és az öröm, amit mi közvetíteni próbálunk, az teljesen benne van, és úgy érzem, hogy emiatt lehet helytálló a mi feldolgozásunk, mert ezt próbáljuk közvetíteni, azt az örömöt, amit az ige olvasása vagy meghallása által érzünk.
És zárásként még arról, a jövőről beszéljünk. Mik a terveitek? Ha vége van ennek a vírushelyzetnek, és mondjuk lehet személyesen is könnyebben találkozni, nem csak templomi környezetben, bár azt hiszem Erdélyben még az a szabályozás van életben, hogy szabadtéri istentiszteleteket kell tartani, de ezt kérdezem, ezt majd mondjátok el, légy szíves. Szóval, hogyha visszatér az élet a korábbi megszokott kerékvágásba, akkor terveztek esetleg mondjuk koncerteket? Mennétek akár gyülekezetekbe, akár nem gyülekezetekbe ezekkel a feldolgozásokkal, vagy mik a tervek?
Nos, a kérdésre válaszolva, igen, valóban szabadtéri istentiszteleteket engedélyeztek egyelőre. Ami a lejártát illeti ennek az időszaknak, már van több koncertfelkérésünk is, konkrétan a rektány feldolgozásokkal. Én azt gondolom, hogyha olyan alkalomra hívnak, illetve olyan közegbe hívnak, ahol ez előadható, akkor mi vállalni fogjuk nagy örömmel. Továbbra is folytatni fogjuk a feldolgozásokat, mert úgy érzem, hogy ennek is értelme van. A gyülekezeti életet tekintve azt nem tudom, hogy templomba való-e, tehát inkább úgy képzelem el, hogy egy gyülekezeti teremben, egy különálló alkalmon, egy szabadabb, feloldottabb hangulatú alkalommal, de mindenképp folytatni fogjuk, és mindenképp örömmel vállalunk el minden felkérést.